Sziasztok, ez itt a Kultúrvat Podcast. Itt van velem Matanin Dóra.
Sziasztok.
Én Varga Attila Six vagyok, és Túlösz a Szabolcsra fogunk beszélgetni az Aranyélet és Pintér Béla majdnem összes darabjának főszereplőjével. Stahanov élő szobrával. Hát annyi dolgozó, hogy az valami elképesztő.
Jaj, nem menjünk ebbe bele, mert tényleg az, hogy a színész úgy sajnálhatja, hogy mennyi munkája van, és más megmondani, hogy örüljön neki, hogy dolgozhat. Tehát most ne játssza itt a fürdős apácát, de kicsit úgy nehéz úgy összehangolni a dolgokat, de örömmel jöttem, mert kedvelt csatornáimon keresztül azért jó, hogyha találkozhatok veletek főképpen.
Mármint főképpen az Indexel?
Vagy? Igen.
Ennyire szereted az Indexet?
Hát...
És olyan faszopás, hadd legyen már ebben a műsorban.
Rögtön be.
Hát persze, kezdjük ezzel.
Hát szemben tényleg látok egy jó lakótelepet, hogy egyből úgy helyre kerülök.
De ilyen nagy hírfogyasztó vagy?
Sokat olvasok, igen, sokat. De valamikor azt gondolja az ember, hogy 2-3 napra leállna, és akkor felfrissül az anyag, és akkor nem kell mindig az, hogy úristen, már 4 óra ezért olvasta ezt, de sokat olvasok, szóval vannak ezek a standard jó, meg egy-két ilyen új, friss dologra mindig vágyom, mindig akikben hiszek, meg élvezem, hogy miről beszél, vagy kifejezetten izgalmas emberek, mindig kérdezem, hogy mit szoktál olvasni, és akkor mond, és akkor múltkor megtaláltam ezt a kolozsvári szalonna, és akkor most ott is ott, csak elkaptam most vagy fél éve, egy éve két ilyen újabb blokkokat, amit úgy szívesen olvasok. De hát el szoktam veszni azért rendesen éjszakánként, akár zenei vonalon is, de ezt sokat olvasok. Igen, meg szeretem a nagy tehát az Indexre jellemző, és akkor be is fejezzük mindjárt ezt a nagy tényfeltáró cikkeket, amiket olvasok már, vagy 40 percig mindig lapozom, és akkor hogy tudtak, hány hónap munka van benne, én ezeket szeretem nagyon.
De nem az a fajta színész vagy, aki teljesen elveszik egy próbafolyamatba, azt se tudja, milyen nap van, hogy hívják a miniszterelnököt, hanem kifejezetten érdekelnek a közéleti események.
De hát azt lehet egyszerre csinálni. Szerintem ez nem kizárók, hogy most a harmadik Riárdot próbálom, és ha valaki megszólít az utcán, akkor egyszerűen leordítom a fejét, vagy hogy kell ezt elképzelni. Nem, ilyeneket nem szoktam. Nyilvánvalóan hát minden inspirál, mindenféle hír, hogy bekattant, vagy felrobban az ember agya, vagy kocsiba is sokat hallgat dolgokat. Én szeretem, engem inspirál, szóval nem kilazít, hanem úgy vagy felidegesít, vagy valami nagyon más irányba viszel, ami úgy elgondolkodtat. De pláne jó, hogyha van valami más ritmusú életed, és akkor pont, mert általában mindig a hírt úgy szoktam, hogy ez egy gyors, pörgős, én ettől vagyok rosszul, a gyors, pörgős hírektől. Én azt szeretem, amikor úgy valami úgy annyira megszokott mondatokat mondanak, vagy mikor meghallom ezt, hogy kilép a komfortzónába, olyan, mint hogy összekarmolnám az arcomat, annyira utálom ezt a mondatot, és amikor már századszor olvasom ugyanez a helyen, és azt mondom, úristen, hogy most az évnek ez a mondat fűzére, amit el kell majd mindig mondani.
Most én is elsütöm sokszor.
Akkor... Pedig veled igen? Kapcsolatban most simán el tudnánk sütni.
Ja, igen.
Mert te most kiléptél a komfortzónádból azzal,
na jó, hogy, ezt akkor egyből most megkaptam.
Hogy műsorvezető lettél ugye a Spektrumon a Tabuk nélkül című dokumentumsorozatban. Ebbe hogy kerültél bele?
Nem lettem műsorvezető, nem pontos megfogalmazás, de tavaly kerestek meg, ez egy jó egy éve folyamat, maga ez a Tabukról, Tabuk nélkül. És akkor úgy tudom, hogy ugye a Radnai Péter, Pálinkás Tóbi mentesen ők beszélgettek, hogy ma Magyarországon hogy lehet ezt így összekapcsolni, hogy egy olyan emberrel dolgozzanak, akik ők is szívesen szeretnék, sok mindent gondolnak róla, vagy nem gondolnak, és akkor gondolom ment egy ilyen arccasting sokáig, és akkor végül is valahogy én maradtam, és akkor vették fel velem a kapcsolatot, elkezdtünk beszélgetni, és akkor úgy felvillanyozottam, hogy úristen, ez egy milyen izgalmas téma. De akkor még nem tudtam, hogy ennyire sűrű lesz, vagy ennyire belekerülök. Tehát azt gondoltam, hogy hát, hogy lesz néhány alkalom, és amikor elindult egy ilyen hosszabb folyamat, hogy ez egy 6 részes, 50-55 perc egy rész, akkor így gondoltam, hogy hát szóval nem, hogy soha nem szeretem megúszni a dolgokat, de úgy azt gondoltam, hogy akkor ebbe úgy akkor el kell veszni rendesen. Szóval akkor ez nem úgy fog menni, hogy úgy szépen csendesen úgy elvartam ezt a szállat, aztán ennyi. És akkor kezdtem elmélyülni, akkor kezdtem, mikor már benne voltam a sűrűbe, felfogni, hogy ez mennyire tömény és mennyire más, amit soha életemben ilyet nem csináltam. És hogy nyilvánvalóan maga az, van a nagyon jó barátom Attila, ő ahogy csinálja propagandát visszamenőleg 15 évre, az egy teljesen más kultúra, hogy nagyon-nagyon szeretem, ahogy ezt csinálja, és ha visszanézel egy 15 évvel ezelőtti propagandát, annak is egy ugyanúgy megvan az igazán vonzó stílus, ahogy ezt a Tilla kialakította maga egyéniségére. Tehát ez egy teljesen más dolog, és egy teljesen más dolgot követel meg tőlem. Ezért mondom, hogy kicsit féltem is ettől, hogy az ember, én nem választom, hogy van a színészi létem, van a civil létem, és akkor most civilként vagyok jelen. Hát mit jelent ez a szó? Hát emberként vagy ott, vagy nem? Szóval nincs ilyen nagyon, de nagyon... Nagyon sok kényes és nagyon sok olyan érzékeny dolog volt, amit nem akartam, hogy abban a stílusban menjen, ahogy így 3 perc alatt jöjjön a könyv, mézes madzag, könycse, papírzsebkendő, és 3 perc után pedig már hallgatunk valami nagyon jó popsláger. Szóval, hogy egy kicsit másképp ment más ritmusba ez.
Azért azt mondjuk el, hogy itt miről van szó, hogy ez egy olyan dokusorozat, ahol a különböző tabu témákat járjátok körül, a gyásztól, haláltól, kezdve a különböző függőségeken át, szexuális tabuk, és minden rész egy
alternatív
másik.
Alternatív családmodell.
Igen, atipikus családok, tipikus családok. Aztán szexuális függőségek, családi titkok, bűnök, drog, tehát minden, ami így a 21. században úgy minden napunk részévé vált, vagy válhat. És hát ez nagyon izgalmas volt, mert nagyon komoly előzetes munka volt feldolgozni azt, hogy milyen emberek, amit a Pálinkás Norbi csinál, hogy hogyan, milyen történeteket, ki az, aki hát szívesen beszél, erről nincs az a probléma, hogy szívesen beszél, hanem hogy mennyire nyílik meg, mennyire vállalja az arcát, mennyire tud felkavaró lenni, mennyire tud igazából úgy olyat is mutatni, amiről szól az egész, hogy hát ha beszélünk róla, lehet, hogy mindig ez volt, hogy az ember úgy ül a metróba, és hogy szembe vele kiküllek, és akkor nem is tudja az ember, hogy micsoda mélységes elfolytottságok vannak, amiről nem beszél, és 30 év után valami miatt kibudjan belőle, és akkor ilyenkor az, hogy nem tudod, hogy a szomszédnak van-e hasonló, amiről soha nem beszélt, családtagok, szóval minden olyan, amikor előrébb mehet az ügy, hogy úristen, hát ha ő is beszélt róla, akkor én is ettől erőt kapok, akkor minden ilyen dolog, ez nagyon-nagyon fontos. De most kicsit általánosságban maradtunk, de rengeteg felkavaró történet van benne, ami engem is úgy megrogyasztott sokszor.
Ön számodra egyébként ezek közül melyik a legnagyobb tamu téma? Tehát amiket feldolgoztok? Tehát, hogyha most kérdezni akarunk erről, mit tudom én, szexuális eltévedéseidről, arról beszélni itt a podcastban, ha vannak?
Beszélnék, de én azt gondolom, hogy nekem nincsenek.
Tehát neked nincsenek tabu témák? Bármiről hajlandó vagy beszélni? Mert tényleg furcsa, apám elvesztéséről nem szívesen beszélek. Uh-huh. Oké.
Okay. Ja, és az első rész nagyon fontos, hogy például azért volt tematikai időzítve a Minden Szentek Halottak napjára, az első rész az a gyász és a halál témakör, ami nagyon, nagyon komoly oldalról dobálja meg a témát. Tehát ebben benne van akár egy hamvasztó, modern hamvasztó tulajdonosának a portréja, akár egy halott sminkesnek a portréja, egy halott szállító portréja, amiben az volt, hogy a halott szállítónál hát, hogy megbeszélték, hogy akkor az anyját azért ne ő, hanem akkor mondták, hogy menj most haza, azt inkább azt mit csinálnánk. Aztán feküdtem egy olyan boncasztalon, amiben olyan 150-200 ezer ember boncoltak meg, egy régi klasszik márványasztal, amit most felütöttek a Baros utcán, amit még, vagy nem is tudom, hát 250, még talán második József adta ki rendeletül, hogy ide kell építeni egy patológiát, és aztán levegyünk egy olyan raktárba, ahol gyermek, vessék vannak. Szóval, amit el tudsz képzelni, az olyan hirtelen, olyan elképesztő, sűrű helyzetekbe kerülsz vele, hogy egyszerűen nem tudsz, nem tudsz csak őszintén rácsodálkozni, vagy figyelni, mert egyszerűen nincs más esélye. Tehát van egy olyan forgatási nap, amikor reggel még egy sex shopba műbránert fogok a kezembe, délután meg már egy kápolnával, egy pappal kellene beszélgetni, aztán utána egy szex dominával, mint egy David Lynch filmben, mész hátul az udvaron, és azt látod, hogy ilyen szétdobált gyerekjátékok és dömperek vannak, majd hátul hátramész, és egy dominának a szex központja van, akkor azt gondolod, hogy erre még te sem vagy felkészülve, hogy se pszichikailag, se fizikailag, hogy egy nap egy ilyen csomagban vegyél részt, és akkor akkor kér, utána hazamész este, és hogy mi volt ma? Hát mi volt ma? Tehát mondom, David Lynch Kékbársony című filmje, hogy úgy kezdődik, hogy egy fül van a fűbe, és hangyák másznak, szóval ahhoz képest ez egy mici mackó történet. Szóval nagyon sok hatás ért, és nagyon különös dolgokat vettem észre. De visszakanyarod a kérdésre, a tabuk témakörrel kapcsolatban. Hát én a családi bűnöknek tartom a vagy a legizgalmasabbnak, vagy a legtöményebbnek, mert azt gondolom, hogy arra lenne esély, hogy azt feldolgozhatnád, ha beszélnél róla, vagy ha megtudnák, és hogyha meg nem, akkor meg azt gondolom, hogy a szexuális függőségek az egy talán még egy kezelhető dolog is, hogyha abban nem okozol lelkileg kárt a legközelebb hozzátartozóknak. De olyan tömény szövetű az egész anyag, amit én nagyon-nagyon nagy örömmel tapasztalom, hogy valahogy azt érzem, hogy szóval ez az a fajta izgalmas dolog, hogy útmutatás lehet arról, hogy akkor jó, akkor vágjunk bele, beszéljük meg otthon mi is, az talán, hogy egy ilyen pici lökést ad, akkor az nem rossz szerintem. De volt-e hasonló ez már volt ebben próbálkozó a National Geographic, ez a Morgan Freeman-es dolog, ahogy ők sokszor ilyen, egy ilyen green box-ban volt, de sokszor elment ilyen hindu temetésekben, szóval abban bele nézegetem sok mindent, és egy nagyon, nagyon más jelent ma már, talán bízom benne ez a fajta műsorkészítés, ahogy erre a spektrum rámozdult. Volt tavaly példa erre, tudod, amikor a kínaiak Magyarországon csináltak egy, annak volt egy kis sajtója is, meg voltak, és azt is megnéztem, és az is nagyon-nagyon tetszett. Szóval amikor most látom egy ilyen háznak a 7. emeletén, hogy egy bemész is egy kínai kultúra, szembe jön veled, és szétrobbant, akkor azt gondolod, hogy erről beszélni kell, mert azért, amikor én Londonban voltam, amikor mentem ilyen építkezésekbe, mint a lakásokba, ott is bementél egy indiai lakásba, ahol felújítottál, és akkor a néni az Ravi Shankart hallgat, közben meg így a másik két ilyen bácsi, hogy meditálte, közben meg úgy fúrsz, vagy falazol. Szóval szerettem, amikor így kultúrák találkoznak. Hogyha ennek ez a módja, vagy ez a módja, hogy nem egy harsány idővonalon, csatornán, hanem egy tök más kultúrába rá tudjuk venni az embereket, hogy ennek legyen mondjuk ugyanígy egy folyamat, hogy kíváncsi vagyok, hogy engem melyik érdekel, ki is választhatja, akkor szerintem ez egy minden szempontból érdekes műsor lehet.
Ez mennyire jellemző, hogy te tévés munkákra ajánlatot kapsz, és most nem az aranyéletre gondolok, tehát nem arra, amikor színészként vagy jelen, hanem mennyire hívtak téged korábban ilyen műsorokba, mondjuk tehetségkutatóba, zsűritagnak, vagy ilyesmi, voltak ilyen felkéréseid?
Voltak mostanában, szerintem most jött ez az időszak, de egy-két éve a kérdésedet nem megkerülve voltak, felvillantak ilyen lehetőségek, de szerintem valahogy mindig a belső ilyen szívvillentyűm azt mondja, hogy jelen pillanatban nincs erre szükségem. Tehát annyi minden olyan dolgot tudok csinálni, ami keretbe foglalja, hogy én mit szeretek, mivel foglalkozom, mi az én világom. És mindig azt mondom, lehet, hogy az ember 55 éves korában, amikor kevésbé hívják, akkor azt mondja, hogy na hát ez egy olyan, amikor úgy az ember úgy visszatud valamit csöpögtetni, hogy nézd meg, hogy az elfelejtett ember vagy. De jelen pillanatban nem gondolom, hogy nekem ilyeneket kéne csinálnom. Hát annyi mindent csinálok. Most nem azt mondom, hogy sok oldalú vagy szerteágazó, de hát úgy igazából félek, hogy így felforgácsolódom, és akkor így nevetségésre teszem önmagamat, hogy nem tudok igazán a fontos dolgokra koncentrálni, ami színházban vagy filmben körülvesz. És ezt pedig azt gondoltam, hogy ez annyira nem rólam szól ez az egész, hogy nyilvánvaló, hogy az arcom, amihez sok minden tapad, amiket csinálok, azok a karakterek, amiket játszom a Tiszta szívele, vagy az Aranyéletbe, vagy akár most a Szerdai gyereket mondhatom, az is egyfajta másféle kultúra, vagy a színházban játszom, azért ne kerteljünk és ne szépítsük, hát elég sok bűnös és frusztrált, vagy minden szempontból egy ilyen önmarcangoló karaktereket játszom, az nyilvánvaló, az jobban illik egy ilyen műsor tematikához, mint hogyha a Fürge Ujjak vagy egy horgász magazinba lennék én az év horgásza díj átadója.
De egyébként Szoktál horgászni?
Nem, életedben.
De a futballt azt nem, hogy szereted vele a horgászt, hogy ha ilyesmi lenne, hogy mit tudom én, NB1-es meccs, csak szakkommentátorának felkérnének, azt tudnád úgy csinálni, hogy teljesen higgadtan józanul?
Nem, mert idegrohamot kapnék. Tehát, hogy egy jó Balmazújváros Gyirmót meccsen azért megrogynék. Szóval nyilvánvaló, hogy kell valami, tehát hogy a kritikussá vagy cinikussá válsz, annak meg mi értem, azt otthon meg tudom csinálni. De nem hiszem, hogy az olyan túl izgalmas lenne, mert nincs valós szenvedély abban, amit nyilvánvalóan látsz egy magyar futballban is. És valahogy azt, hogy mindig elkalandozik az agyam olyan dolgokon, hogy mindig az, hogy mennyi fizetés kap azért, hogy 643 ember ül a nézőtéren, és akkor így nem tudom, hogy kiszámítva, tehát hogy hol van az a rész, amikor az van, hogy kiszámoljuk, hogy mint a 5 millió forint egy szék, akkor ők mennyit keresnek, tehát hogyha mindenhol jól működik azért komoly országokban, ahol 40 ezeres bérletesek vannak, és megőrülnek, hogy kivész egy Dortmund meccs, ott van 80 ezer ember, és azt gondolod, na akkor ez így rendben van az egyenlőséggel, hogy ennyi ember van, ők ennyit keresnek, ilyen a futball, BL-t nézel, EL-t nézel, és azt gondolod, akkor ez így rendben van, hogy ennyi a bérletára, ő ennyit fizet, mert ő üzletemben neki páholya van, és akkor azt gondolod, akkor reális. De azt nem tudod kezelni azt a helyzetet, hogy mondjuk egy Borsod megyében, vagy Várhol, ahol az valahogy nyilvánosságra kéne kerülni, hogy mennyi egy fizetés, akkor azt mondod, hogy 1,4 milliót keres a srác, és 850-en voltak ma a nézőtéren. És 22-en játszanak egy pályán, kispadon vannak edzők, gyúrok, mindenki, akit fizetni kell. Szóval nem menjünk ebbe bele, mert szerintem ez egy... Mi el tudnánk így beszélni sokáig erről, de szerintem... Voltam már egyébként sporttévében, van ez a heti helyzet, azt is nagyon szeretem, amikor bevedonnak témákat, és akkor egyedül csak a technikai sportok nem érdekelnek, tehát a forma egy ilyen, de minden más, főképpen nagyon labdajátékok, tenisz, tehát ezeket mind nagyon imádom, szeretem. Szóval szívesen beszélek róla, meg van róla véleményem. Van egy pont, amikor kicsit néha lefagyok, hogy amikor szeretem, amitől pont elrepül egy mondat, hogy amitől humoros lesz, csak abban van egy kis durvább, vagy egy kis provokatív, és attól egy kicsit néha, hogy ellágyulok, hogy akkor lehet, hogyha pont attól, hogy lefinomítom a beszélgetést, pont attól veszik el az, amiért talán hívtak volna, de voltam például, amikor válogatott meccsek voltak, vagy EB, például Magyar-Izlandon voltam benne a stúdióban, de valahogy úgy érzem, hogy valahogy... otthon, hogy könnyebben megy erről így beszélni sportról is.
Beszéljünk az aranyéletről végre.
Na, végre.
Nem is az aranyélet.
Nagyon izgalmas a foci téma, csak igen.
Hanem nekem, ha már sport, és akkor van egy darab a bajnok, ugye, amiben te nem játszol. Pintébé a darab, de te nem. Abba egyébként, tehát ez bánod, hogy nem játszol benne?
És nagyon rossz érzés, hogy első darabban a Pintér Béla...
Milyen látni, hogy az első Pintér Béla, amiben nem
volt.
Második, mert a bárki bármikor azt akkor forgattam a Tillával a Tiszta Szívet, és akkor Béla azt csinálta. De hát van 21 másik, szóval... Nem. Hát ő, Bélát, hát pontosan tudjátok, hogy nagyon ritkán mozdul ki. Mit kell mondani? Komfortzóna. Tehát nagyon ritkán mozdul ki, de ez már egy ilyen több éve tartó ilyen kokettálás egymás, hogy a Máté Gábor is szereti még a darabjait, és mindig volt. És akkor ez a pillanat ekkor jött el a bajnok kapcsán, és hát nagyon élvezte a társadalmat, így Béla is nagyon szerette, és akkor abból már, dehogy, hát nagyon, hát olyan jó szereposztás volt, hát miért kellett volna odavinni még. Persze, most ezt megcáfolom, mert most a következő munkában ott leszünk, de nagyon sok színész van benne, ami az új darabja lesz Bélának, ami decemberben lesz bemutatva, de ott a társulatból megyünk néhányan, és az ottani helyi katonás színészekkel, tehát van majd 12-13 színész benne. Az egy izgalmas dolog lesz nekünk is, nekik is, de egyáltalán nem, sőt, nagyon jó volt benne az Ervin is, a Bezerédi Zoli, a Csajok, a Rezes József, Rajkai, Elekferi, mindenkit fel is soroltam, mert aztán csak 60 vagy 70 van benne. De ez egy nagyon-nagyon jó kitalált szereposztás volt.
Ha valami nem tetszett volna, az megmondtad volna Pintér Bélának? Tehát olyan viszonyban vagytok, hogy mered azt mondani, hogy figyelj Béla, ez most nem sikerült?
Hát beszéltünk utána, el is mondtam, hogy de ilyen apróságos finomságok, amit úgy, a lényegileg az nem változtat azon, hogy bizonyos nem is mondom, hogy kritikai vélemény, vagy megjegyzésem, persze, hogy van, hát akkor alapvetően imádjuk, csókolgassuk egymást, és akkor így, hogy akkor így a, pont hogy az apró részletek, hát én elég jól ismerem a színházi kultúráját, meg stílusát, szóval eléggé kardinális problémáról nem beszéltünk, mert nem volt abban az előadásban, nem kifejezetten ennél nagy élmény volt nézni. És kérdésre válaszol, nagyon érdekes volt így nézni előadást, hogy én a nézőtéren vagyok.
Az miért van, kicsit álkérdés lesz, de akkor is fel kell tenni, hogy miért van az, hogy hónapokat kell várni egy jegyre, Pintér Béla bármelyik előadására lényegében, és amikor beül az ember körülnéz, és látja, hogy csurig van, icipici helyeken játszotok ahhoz képest, hogy milyen iszonyú nagy az érdeklődés. Ez nem fog megváltozni? Tehát nem lehet az, hogy a Pintér Béla előadásait megnézhessük végre egy nagyobb helyen. Ne adj Isten, legyen neki egy állandó épülete, egy állandó helye. Ez teljesen reménytelen?
Nézd, hát most az Átriumban is játszunk, az NPC, tehát az a kamaraszínház és a nagyszínház között olyan 350, a Trafóban is játszunk nem egy előadás többet. Most ez a három helyszín van, ez pörög így körbe a Szkénével együtt. Hát izgalmas téma, nyilvánvaló, hogy én most itt nem fogok tudni egy olyan határozott dolgot mondani, hogy azt mondom, hogy jó lenne egy ilyen szituáció előállna. Hát én bízom benne, hogy ez nem egy megvalósítatlan dolog, és eljön az a pillanat, amikor ez a helyzet beállhat, hogy van egy önálló helytér, de egyenlőre ez a helyzet, és örülünk neki legalább, hogy ennyiféle előadás van repertoáron, és apró módosításokkal, de 15 éve folyamatosan tudnak ezek az előadások menni. Gondolod el, tehát a Jévuska című előadása, ez a nemzeti első korszakában Jordán Tamás színházigazgatós idején volt bemutatva 2003-ban. Tehát 14 éve játszunk. És talán az benne az izgalmas, hogy örök állandó, vagy igazán komoly fájdalmak, azok nem azok, hogy na most ez már ne játszunk, mert az most már nem aktuális. Tehát valószínűleg ezért tud sok történet folyamatosan pörögni és az előadásokat játszani, mert úgy van tartva az előadás, hogy elővehető, tehát nincsen, hogy szokták mondani, karban van tartva, ez nem jutott az eszembe, bocsánat. És hát sok előadást tudunk játszani ezért. Hát elmondtam a vágyaimat, remélem, hogy egyszer az élet ezt fogja bizonyítani, amit mondasz.
A decemberében mutató, ami most lesz, az micsoda?
Az a cím, hogy Asher Tamás háromszéken. Bélának ez a új bemutatója. Mit lehet róla elmondani?
Ja, kb.
Biztos tudjátok ti az előzményt.
Igen, igen, de azért mondjuk el, hogy ez egy válasz a bajnokra.
Igen, igen, igen. Egy heti válaszos újságírót tette fel, hogy miért nem csinál Pintér Béla, van elég olyan terület ott a színház környékén is, ahol lehetne meríteni.
Konkrétan azt mondta, hogy az igazgató Máté Gábor magánélete is elég izgalmas ahhoz, hogy akár abból is lehessen egy darabot
már
csinálni.
Már hallottam, hogy Máté Gábor megsértődött, hogyha ő a címszereplő, akkor miért nem úgy hívják, hogy Máté Gábor háromszéken.
Ha már az ő magánéletét pontolja.
Akkor én gondolom nézett, hogy Asher Tamás, hogy talán most hogy van ez, hogy most akkor... Szóval az lesz kiírva ott a Petőfi Sándor utcában, de szerintem ez egy nagyon elegáns és nagyon izgalmas lépés volt Béla részéről, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor csinálok erről. És ez valószínűleg, hogy beakadt neki. Az egész témahoz úgy gondolja, hogy úgy tud hozzányúlni, hogy az minden szempontból izgalmas legyen és érvényes, és hát nagyon jó színészek vannak hozzá, akkor miért ne csináljon? És akkor szerintem ez minden szempontból, nem azt mondom, hogy elvarja, vagy vitát nyit, vagy kinyit egy kérdőjelet, de minden szempontból azt mondja, hogy a művészet sokkal magasabb szinten van, mint ott alul ott köpködjünk, meg vergődjünk, meg topzódjunk, és akkor az van, hogy hát akkor erről is tudok színházat csinálni, mert sokkal a tehetség minden falat átszakít, de nyilvánvalóan sokkal izgalmasabb egy ilyen választ adni, mint hogy én azt mondanám, hogy én most interjúban fogom mondani, hogy hogy szerintem is ez egy stb. Stb. Bár én nem akarok a Béla nevében beszélni, szóval pontosan majd meg tudnám fogalmazni, de saját dolgomról tudok pontosabban beszélni, remélem legalább.
Csak az aranyélet, amit az imént említett Dóri, hogy a harmadik évadnak a forgatása zajlik még most is?
Igen, tegnap is ott voltam, zajlik.
És meddig fog tartani még?
Jövő február végéig. De lesz egy leállás benne, aha, egy 3 hónap, és január közepén folytatjuk tovább. Hát biztos tudjátok, hogy most itt tematikusan úgy van, hogy most november, most jön a terápia, a harmadik évadja, tehát nem lehet így nyakra főre, és akkor ez szépen, gondolom, egy komoly, hosszabb beszélgetés folyamán összerakták, hogy akkor hogy épüljön fel az egész, a történet is, a harmadik évad, hogy érjen véget, akkor van benne értelmszerűen, hogy kikövetkeztetitek, ha egy évszakváltás van benne, akkor a történetben is van egy ilyen, és a kommunikációban nem tudom, hogy én most mennyire szaladok előre, vagy itt engem most tarkon vágnak, hogy én most miket mondok, meg mit nem, de minden szempontból akkor kiszámítva ez még egy pici idő, még ennek a, én úgy gondolom, hogy jövő októberben lesz ennek a bemutatója a harmadik évadnak. Én nagyon-nagyon jónak találom most így elolvasva, néha frissítem még az újabb és újabb részeket, de rendkívül, szóval rendkívül katartikus és jó a történet, szóval nagyon-nagyon kelet-európai fájdalmas, nagyon jó színészi lehetőségek vannak benne mindenki részéről, és nagyon szépen van összerakva, és rendkívül öröm csinálni.
És mennyire szeretette azt a karaktert egyébként az Attiláit?
Most a harmadik évadban fog összerakódni, hogy mennyire szeretem, mert talán a legnagyobb történések azért itt lesznek vele. Szeretem, hát nyilvánvaló, hogy amikor már elkezdődött ez az első évad, akkor is, tehát hogy azért ismerem a Tasnád Istvánt, tehát ismerik az egész lényemet, az egész stílusomat. Abból a szempontból egy kicsit szürkébbre van fogva, mint amilyen az egész habitusom sok szempontból. De hát ez nyilvánvaló, hát ez a Breaking Bad-es tanár, ő abban van a legizgalmasabb. Tehát ahogy a Kevin Spacey eljátsza az amerikai szépségbe a lényegtelen embert, az a legnehezebb eljátszani. Csodálatosan játsza. Szóval ez egy ilyen szempontból egy látványosabb, nem megkérdőjelezve az Anger Zsoltnak a csodálatos alakítását az aranyéletben. Tehát valahogy nekem máshonnan kellett meríteni ahhoz, hogy ebben úgy el tudjak merülni, vagy úgy el tudjak veszni, vagy úgy megfojtson a saját magam döntésképtelensége. De nyilvánvaló, mivel behozták a második évadba a múltat, ebben is sok minden kiderülhetett, hogy az alap karakter, vagy a szeretethez való vonzalma, vagy vágya, vagy a ragaszkodása mennyi ideig sokáig kitartott. Tehát, hogy ez a családi kapcsolat, hogy több mint 20 év együtt van a család, így, ahogy romokban, de valahogy nem tud ettől szabadulni. Egyszer volt ilyen érdekes, olvastam egy interjút Nádas Péterrel, aki Hajnóci Péterről mesélt, és akkor ő mondta azt, hogy felhívta Hajnóci Péter telefonon, hogy menjen oda, nagyon gyorsan hozzon írógépet, és akkor, mert hogy diktálni akar, mert annyira, és akkor nem tudott. És akkor Nádas Péter itt mondta, hogy egy ilyen jó baráti gesztusnak tűnt, hogy akkor fívott egy taxit, oda ment, befűzte a papírt, és várt, és nem történt semmi. És akkor itt volt, és akkor mindig ilyen mozdulatokkal, hogy kinyitott egy szekrényt, hajnóci kivett egy szekrényt, abból meghúzott valami alkohol, visszahajt, és akkor neki az volt, hogy a szeretetnek ez a fajta kimutatás, hogy te engem azért szeres, mert nekem rossz, azt mondta, hogy ezt ő nem bírja elviselni. És csak arra kellett ez az idő, hogy kihúzza, amíg a feleség vagy barátnője haza nem jön, mert nem bírta egyedül. Tehát a szeretet, tehát próbáljunk meg, észszerűen szeretni nem lehet szerintem, józanul szeretni nem lehet, csak szenvedélyesen szabad szeretni, vagy lehet. És ez valahogy, ez az Attilán szerintem igaz és érvényes, és ez az talán a legfontosabb vonása ebben az értelemben, ami az egészet mozgatja, és aztán nyilvánvaló a karakteremet annyira jól ismerik, hogy szinte már így kicsusszant az íróknak, hogy mi a beszédstílusa, mennyire szűkszavú, mennyire szeret valamiben elmélázni, és az ugyanúgy vonatkozó a többi karakterekre is. Tehát az Eszter, a Renátó, most csak a vezetőszál, vagy a Miral, pontosan a Laura, keverednek így a család. Na hát, talán válaszoltam a kérdésre.
Ja, szerintem igen. Egyébként fontos az, hogy szeresd a karaktert, akit eljátszol.
Nagyon, igen, nagyon.
Volt olyan karakter, akit rüheltél, és el kellett játszani, mert már aláírtad a szerződést, és nem tudtál mit csinálni?
Nem, tényleg nem volt. Most ezt végig pörgetem magamba. Mondjuk ugye a sűrűben olyan, szerintem egy olyan 10 éve vagyok, már hogy így filmforgatás, rengeteg stílusú forgatókönyveket olvastam, és filmrendezőkkel dolgoztam, szóval mindig szoktam mondani, hogy a Buharov testvérektől Herendi Gáborig azért nagyon nagy távolság van, és mindenkivel dolgoztam. Mindenkivel dolgoztam, és ezt mindegyiket nagyon szerettem. Tehát, hogy ugyanúgy a Kornéléket, a Buharov, vagy a Herendit is nagyon szerettem, akkor ebben a sűrűben, vagy ebben a matériában, hogy a Tilla, hogyha helyezkedik el, vagy a Török Feri, szóval nagyon sokféle stílusú filmre. De, és most pedig bejöttek azok a vonalak, akikkel filmben még nem találkoztam, hanem a Mátyás Járon, meg a Zsombor, Diga Zsombor, hogy bejött ez a vonal, hogy velük meg most már gyakorlatilag 2 éve együtt dolgozom folyamatosan. Nagyon-nagyon nehéz azt mondanom, hogy én olyasmit csináltam, ami nem esett jó, vagy fájt volna. Nyilván van, amikor azt gondolom, hogy van egy forgatókönyv, ami úgy mindig szeretem mondani, amikor nem jön a végén a traktor. Tudod, amikor átmegy rajtad, és akkor nem értem, hogy most akkor ez, tehát hogy úgy filmet csinálni, hogy most van egy jó ötlet, és kedvem van, és csináljunk, gyerünk, mert kedvem van, akkor azt gondolom, hát azért ne csináljon, mert kedve van. Szerintem azért csináljon, hogyha valami fáj neki, vagy valamit fel akar szakítani magába, vagy valami igazán fontos dologról akar beszélni, amit csak így tudja meg elmondani egy filmrendező, mert egyébként az életben alkalmatlan, hogy erről beszéljen.
És olyan ott volt, amikor megnézted a filmet, és azt mondtad, hogy ez nem sikerült, amiben játszottál, de nem tetszett, nem szereted?
Most nem tudom, hogy nagyon végkéne gondolnom. Biztos, hogy volt, hogy nem tartom olyan emblematikusnak a filmet, olyan is van. Nyilvánvalóan nem készülhetnek remek művek évente 4. De volt, amikor, tudom, hogy mi az, ami idegesít magamban, azt néha, hogy észreveszem, de az akkor azt mondom, úristen, kicsit megúsztam.
Hogy ez tabu?
Konkrétan tudnám, hogy a jelenetben, tehát így most így nem tudom neked. Tehát...
De azt hittem, hogy van valami manírod, amit állandóan így írtasz magadból, hogy ezt ne, ilyen nincs.
Nincs.
És szereted visszanézni magadat egyébként?
Én igazából a forgatáson sem szoktam nagyon ritkán. Csak akkor nézem, hogyha valami technikai dolgot kell elérni, vagy időbe térve, akkor kell odaérni. Látod, akkor nézzük vissza, hogy hamarabb értél oda, hamarabb lőttél, vagy hamarabb fogtad meg a vállát, és akkor ezek, hogy lássam ugye rendszerébe, hogyha egy bonyolultabb jelent van. De én nem szoktam visszanézni magam. Praktikus okokból az, hogy akkor vagy felidegesítem valami miatt még jobban magam, és akkor nem tudok koncentrálni utána rögtön, vagy pedig az van, hogy ez jobb nem lesz. És akkor meg... Én annak a híve vagyok, amikor ha komplexen tudom, hogy miről szól a jelet, akkor szerintem mindig az első a legjobb. Én ebben hiszek, mert annak a spontán ötvözete, ami még megvan, plusz az a fajta tudás a szöveggel, amivel még egy kicsit tudok közben még finomítani, annak a kettőnek az
egyvelege. Keveréke.
Hozza meg azt, amitől szerintem megvan az az érzete, hogy ez úgy sikerült, hogy természetesen. Először hallja mondjuk a társad, akivel játszol a szöveget ebben az éles helyzetben, és először tudsz rá szerintem a legfinomabban reagálni.
Igen. Akkor ezek szerint nem is láttam igazán, de nem láttad az aranyéletet?
De bizony.
Nem láttad a tiszta szívvelt.
Nem azok, csak olyan, hogy mindig kimész, amikor te vagy a...
Nem, szoktam azért, nyilvánvaló csak az, hogy... De mondjuk nyilvánvaló sokkal jobban örülök, hogyha másnak az arcát nézed, nem a saját, de például szóval az aranyéletnek is azt szeretem benne a legjobban, hogy nagyon nagy spektrumot fog benne nézőileg. Tehát nagyon szeretem, amikor a taxisofőrrel tudok beszélni, aztán egy orvossal is tudok beszélni, aztán egy patyolatban egy alkalmazottnál tudok beszélni, spáros pénztárosra, tehát hogy szóval aztán tanár, újságíró, pedagógus, tehát hogy nincsen így lerakva, hogy hát ez a felső 10 000 problémája, amiket nem érdekel, pedig amiről szól, nyilvánvaló az, hogy sokkal magasabbra lövi a pozíciót. Mm. És mindig erre van szó, a nagyra vágyás, hogy többet képzelni magunkról, mint amennyi a realitás, és ezért azt gondoljuk magunkról, hogy azt nem szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy életmód tanácsokat ad. Mikor ránézel az emberre, most nem nevesítem, hogy életmód tanácsokat ad. Úristen, hát élni nem tudtál 8, azt se tudtad, hogy mi az, érted, és most életmód. Tehát amikor valaki magabiztosan állítja a szart, szóval az a legidegesítőbb számomra. És ebben pedig az, hogy ez az aranyéletnek ez a szövevény, hogy ennyiféle stílusú és kultúrájú és osztálybeli ember szereti, az azt jelenti, hogy közel kerül hozzá a problémakör, ami feszíti, ami dühíti, ami idegesíti. Bűn lenne erről nem beszélni, hogy mi idegesít bennünket, mert szétrobban mindenki. Ha van pénze, az biztos, hogy van ez a pont, hogy visszafelé lépcső nem akar, még több pénzt akar. Mm. És akkor ilyenkor elindul egy olyan lavina, hogy minden, ami bele van írva ebbe, az valahogy megérinti, és azt gondolja, hogy valahogy büntetni is kell azokat az embereket, akik mocskos módon élnek, és akkor ennek mindenféle vetülete, ha megtörténik, akkor azt gondolja, és még tele van váratlan fordulat, akkor azt gondolja, hogy ez most akkor így őt berántja és izgatni fogja, érted? És akkor nyilvánvalóan ez hozzá kell az, hogy a karaktereket is szeressék meg. Tehát a Sopránóba, aki meghalt, ez a Gandolfini, ez 52 éves korában halt meg Rómába egy hotelba. Effektíve most játszott volna komoly nagy filmekbe, mert most rakta le azokat az alapokat ebbe a mafiózóban, azt mondja, hogy egy csodálatosan játszó színész, aki jó, hát akkor most már elkezdhet játszani olyan filmekben, mint régen csinált Scorsese, Nagy menők, meg éjszakai rohanás, meg mindenféle stílusú filmekben, de már nem fog, mert tragikusan hirtelen meghalszol. Szóval sok embernek például most már ebben a dologban, hogy a sorozatkészítésben robban egy újat az élete, mert abba kezdi el a színészetet, és a színészetet nagyon jó, finoman lehet végigvinni egy évadon keresztül. Tehát ott sok mindent bele, 8-10 rész, az sok mindent. Tehát hogy volt a True Detective az első évada, hogy csak ültem az autóba a McConnelly, meg a Woody Harrelson, és csak látszol lényegtelen dologról beszéltek, szikrázott a levegő a feszültségtől, hogy két remek színész a semmit játsza csodálatosan. És hogyha van erre, tehát nem az van, hogy van egy 5 perces jelentet egy filmben, hanem van egy évadot, vagy 3, vagy 4, akkor az van, akkor ott tényleg kiderül, hogy az ember igazán jó színész, vagy csak ez egy jól sikerült jelenet volt, amiben csodálatosan játszott.
Most már két sorozatot is említettél, kb. A két legjobbat, de hogy ezek szerint akkor te nagy sorozatrajongó, vagy sok sorozatot nézel?
Nem nézek sokat, csak hogyha megint azt kell mondani, célirányosan, ha látok egy részt, hogy is már megtetszik, akkor biztos, hogy nézem, de valahogy annyira türelmetlen vagyok, szóval ott tartok már, hogy egy Barcelona meccset is átpörgetek, hogyha fel van véve, pedig az már nagyon nagy dolog, mert egyszerűen úgy érzem, hogy tehát még hogyha aludni is akarok, akkor már nem maradhatok fel 2-3-ig, akkor valahogy be kell osztani, de van, amikor elkap a dolog, és akkor de olyan időm nincs, hogy most van 3 nap, 6 órám, és akkor én most ezt otthon ülök, és végigpörgetem, és végignézem. De nyilvánvaló, ami igazán jó, azt nem tudod nézni, hogy minden héten egyet megnézek, akkor egyből akarod. De ezeket például, amikről beszéltem, azokat láttam.
Uh-huh. A Drótot még vállalt be, hogyha az még nem volt.
Drót, igen.
A Drót.
Vagy a Híd.
A Híd, ja.
De milyen az élet? Szerintem, hogyha egy éven belül nem lesz erről film, amit most, hogy a svéd újságíró nő feje, aztán, hogy mi a tenger altjáról, tehát már van 4 olyan hírforrás ebbe benne, amikor már dörzsölik a kezüket.
Borzalmas, biztos vagyok benne, hogy a forgatókönyv már indul.
Borzalom, amiről beszélünk, igen. De dörzsölik a dán forgatókönyvírók a kezüket, igen. Hogy hajjaj, hát akkor én arra gondoltam, hogy ezt már én megírtam, de még nem írtam. Tehát, hogy, vagy, szóval ez döbbenet, hogy mennyire, vagy miért gondolkoztatok, hogy miért vannak ezek a skandináv krimik ilyen óriási népszerűségnek örvende? Mi az oka? Nem tudták összeszedni az IKEA bútort? És akkor...
Az időjárásban látom az okot.
Az időjárás az egyik, a másik, hát nem tudom, Az a furcsa, hogy például a hidat, ha megnézi az ember, akkor annak alapján van két város a világon, ahova biztos, hogy soha büdös életben nem akar elmenni. Ugyebár a Kopenhága és Malmö. Mert annyira ronda mind a kettő a sorozatban, ami elképesztő.
Hogy úgy van felvéve, hogy
direkt. Úgy van felvéve, direkt úgy van megcsinálva az egész ilyen, hogy annyira hiperrealisztikusnak tűnik, hogy az ember azt mondja, hogy teljesen kikerül. A hídnak én láttam az amerikai verzióját, és láttam a brit-francia verzióját, és a brit-francia még hagyján, az amerikai az egy teljesen más
stílusban.
Az amerikai közönségnek kellett eladni. A hídnak az eredeti svéd-dán verziója az Amerikában nem tudják eladni, ott nem nézi senki, mert egyszerűen túl valós. Az emberek túl nem szépek hozzá, túl ott van minden.
És ez nekik,
ez nekik nem jó, mert nem azért nézi a tévét tulajdonképpen, de illetve egy bizonyos réteg, ahova ezt eladták volna. Egyébként akkor... nem magyar verzió ebből. Mert lehetne csinálni egy magyar-szlovák verziót.
A híd?
Simán a híd.
A Párkányi hídon.
Megcsinálnád, elvállalnád a főszerepet? Mert ez egy remake lenne. Egy az egyben, megcsinálnád az egész.
Párkányi hídon fekszik egy nőért. De most az volt, mert csak ott euró van nálunk forint, ez az egy pont lenne.
Ó, Istenként, hát most ezen átugrunk. Szerintem simán meg lehetne egyébként
szerintem
csinálni.
Esküszöm, biztos, hogy benne, hogy ezen gondolkoztak már magyar filmesek, vagy nem tudom, mert hogy annyira, hogy adja magát. De szerintem nagyon-nagyon nehéz, nagyon jó sorozatot írni. Szóval annyira sok mindenre kell figyelni, annyira szövevényesen, nagyon fontos a karakterek, stílus, milyen szöveget ad a szájából, hol tudja átfordítani. Tehát azért nekem azért 95-90%-ban azért nekem a szövegek stimmeltek. Tehát nem egy-egy ilyen. Tehát az nagyon nehéz jól megírni, jó párbeszédeket írni filmbe. Szóval ez egy nagyon komoly kihívás, ezért is van ez, hogy szerintem nehezen vágnak bele, mert mondjuk mindenféle stílusú romkom, meg mit tudom, elindul most megint egy lavina, így ömlesztve minden irányból, hogy mindenki próbálkozik, és természetesen tegyen jó színészekkel, de más az, amikor úgy tök lazán utána átkapcsolsz, és elkezdesz egy késélező reklámfilmet is megnézni, majd utána még simán átpattansz, és akkor még belenézel egy mezzó tévében, majd utána majd egy kis főzőműsort is néz. Tehát, hogyha valaki ilyen sorozatot csinál, valószínűleg az azért nem kötött el a figyelmét, de én bízom benne, hogy fognak készülni ilyenek, amit mondtál például.
Amiatt nagyon szomorú voltál, vagy nagyon bántott, hogy az Arany élet miatt nem tudtad elvállalni a Mundruczó filmjének, hogy főszerep lett volna neked, ugye?
Volt sok kör abból, de szerintem az élet így jól alakította, olyan szempontból, hogy a
te lettél volna az orvos?
A grúz színész. Mm-hmm. A grúz színész, én azt gondolom, hogy jó döntést hozott Kornész, és hát mindig ő tudja azért formálni közben is a forgatókönyvet, meg sokat improvizálni, de hát nem tudtam mit csinálni, ez a helyzet állt elő, és hát el kellett fogadnom, vagy el kellett azt engednem, hogy ez nem fog összejönni, ez a fajta. De például ez már nem is tudom, hogy ez 2 éve volt, vagy tavaly már, annyira összefolynak. Mennek az évek, mint a gázóra. Igen. Ahogy Parti Nagy Lajos mondja, de hogy tényleg hogy összefolyik nekem az egész már, de fogok én még Kornéllal dolgozni, szerintem. Például most nyáron csináltam a Herendiék, Gáborék csináltak a valamelyik 3-at, és ott is olyan nehéz volt egyeztetni, annyi féle színész volt benne, hogy szóval olyan munka ez, tehát hogy majdnem megbolondulnak a gyártásvezetők, a egyeztetők, szóval nagyon nehéz összehangolni sok színészt egy filmbe, tehát ezek a helyzetek, ezek nem tudom mit csinálni.
Ez a furcsa, hogy ugye, ha a hollywoodi mintát nézzük, ugye ott régebben az volt, hogy voltak tévészínészek, meg voltak filmszínészek, és nagyon ritka volt a keveredés. Aztán most már ez már elmosódott, és állista is.
Amerikában
megjelenik a téve. Nálunk viszont az van, hogy nálunk nincs tévészínész, meg színházi színész, meg filmszínész, hanem nálunk színész van, aki néha ezt is csinál, meg néha azt is csinál, de alapvetően ugye színházból indul ki, mert azért minden tévésorozat forgatása, amikor beszélget a producerekkel, hogy mi a legnehezebb összerakni az időzítés, mert hogy a színészeket, miután beindul a színházi évad, nem tud elhozni. Ugyanaz a filmrendezőknél is, akik játszanak színházban, nem tudnak velük dolgozni, ezért nagyon rövid az időszak az évben, amikor mindenki tud forgatni. És akkor viszont úgy pörög, mint az állat, és akkor mindenki dolgozik reggeltől estig. Hogy ez nem furcsa ez, hogy ilyen ciklikus az egész?
Hát mindenki próbálja lestopolni minél hamarabb ezért, hogy ez a nyarat, mert akkor nincs színház, vagy egy-egy ilyen nyári előadás, és akkor nincs ez a hisztérikus óranézés, olyan, hogy fél ötkor el kell menni a színésznek. Jó, fél ötkor bele van írva a diszkóba. 4:40-kor legkésőbb. És akkor azt látod, hogy mindenki kapkod meg. És akkor
jó lesz az új, jó van, jó, nem kell azt. Vegyük
fel. Akkor ne legyen az a plán, hagyjuk a fagban, húzd ki a lámpát, legyen természetes fény, mert mindjárt, és akkor ez van, és akkor közben ez így sokszor van, igen. Tehát, és
ez,
akkor
ez, próbálják ez a rovására is mehet.
Igen, ez azért, nem, azért a minőségnek ez nem annyira kedvez.
Hát ezért mondom, hogy próbálják mindig összerakni azt, hogy ne kelljen, hogy a véletlen csúszás van, ne kelljen elmenni, ilyen, stb. Stb. Szóval ezek valós problémák, de Most ne finomkodjunk, kicsit lassabb volt az élet, 70-es, 80-es években, de ugyanezt csinálták. Tehát elmentek reggel színházba próbálni, bement a rádióba, a pagodába még megevett egy szendvicset, utána elment játszani, éjszaka megmentek tévéfilmet forgatni, megmentek be a filmgyárba. Tehát, hogy ilyen szempontból a szervezetnek el tudod képzelni, hogy milyen lehetett, hogy rengeteg ilyen színész volt, aki így élt. Akik igazán jó színészek voltak, foglalkoztatva voltak, mondjuk azt mondom neked, hogy azért nagyon kicsi piac Magyarország, de volt 50 olyan színész, szerintem, aki 1957-től 92-ig minden évben csinált 5-6 tévéfilmet, stb. Tehát nekünk kicsi piacunk van. Tehát annyira sok jó színész Magyarországon nincsen jelenleg. Ebben semmiféle titkot nem árultam el, és nyilvánvaló minden filmrendezőnek van egy saját belső ízlése, és azokat akarja, akiket a legjobbnak tart. És ebben lehet egy ilyen magától értetődő, hogy mindig ugyanazok vannak, de aki folyamatosan tartja a minőséget a színházban, a filmben, nem csinál butaságot, nem lövi alá magát valami nagyon ostoba dologgal, akkor őt folyamatosan fogják hívni, mert jó színész. És alakul a karakter évek alatt, hogy 50 évesen, 60 évesen, ha jó karban van tartva, akkor ő mindig fog forgatni. Tehát, hogy egy Szirtes Ádám, vagy egy Görbe János, vagy egy Kálai Ferenc, ők mindig forgattak, mióta elkezdték a színészi pályát. Tehát, hogy igazából ez a legfontosabb kívás, hogy nem morzsolódj fel, ne üss szét a szervezetet, és nagyon sokáig karban legyen, így agyban, meg szívben. És akkor bízhatsz benne, hogy sokat fog dolgozni, és jókat. És akkor ránézel, van ez az IMDB, és akkor ránézel arra a lapra, és akkor hú, itt volt 3 borzalmas év, akkor azt nem tudod töröltetni, mert az is megtörtént, vagy tanultál belőle sokat.
Te a filmszínészi pályád csúcsának egyértelműen a Tiszta szívvelt neveznéd? Eddig.
Igazából fontos megemlíteni a Csicska című filmet, ami egy 25 perces film, de ott hittem el magamról, hogy egy ilyen komplexitásában is talán úgy akkor voltam 40 éves, akkor úgy kezd úgy megérni bennem az, ami olyan erőt adhat, hogy elbírok ilyen nagyobb szerepeket. Mert a karakterszerepnek is van egy nagyon izgalmas, amikor az ember már, most csak például azok a korábbi szépen, aki elfogadja, hogy ő egy karakterszínész, mondjuk volt ilyen Gera Zoltán, vagy akár azt mondom, Kibéti Ervin, tudták, hogy ők nem azok lesznek, akik. És amikor az ember nem folytott el magába, hogy talán én nem csak karakterszínész vagyok, hanem a filmben, vagy vászlón ez többet elbírja, az a Csicska volt, amikor elkezdtük, azt Tillával megcsináltuk, hogy éreztem, hogy na talán akkor ettől egy pici több erő is van benne, vagy másféle, és én azt fontos lépésnek tartom azt a filmet, hogy azt megcsináltuk, és hogy az ahogy történt. Aztán utána nyilván én a Szerdai Gyereket is nagyon-nagyon szeretem, a Tiszta szívvel, meg az Aranyéletnek ez a 3 évada, ami így, most így azt mondom, hogy neked ez ilyen 5 év alatt pörgött le. Ez ilyen szempontból mindegyik olyan, hogy előléptem a 3-as pályáról, futópályáról, előrébb léptem egy kicsit ebben a fajta gondolkodásban.
És ezt megélni milyen volt egyébként? Hogy az utóbbi 6 évben így előreléptél a 3-as pályáról?
Mindig csak valamikor ilyen érzelmessé válok így éjszaka hajnalban, akkor van bennem, amikor így elkap a gépszé, hogy akkor végül is akkor valamit toltam én is magamban, vagy többet nyitottam azért, hogy idáig eljussam. Nem az volt, hogy több olyan partira mentem, ahol tudtam beszélgetni emberekkel, és elhelyeztem, vagy meghívtam egy koktélra, hanem valahogy az akkor így belőlem táplálkozott. És nyilvánvaló, hogyha nyilvánvaló kellett ez, ahogy a színházban a Bélával való, gyakorlatilag 23 évvel ismerjük egymást, ez ugyanúgy kellett, hogy a Tillával, amikor megismerkedtünk 2006-ban, és hogy elindult a Pánik című film, és akkor ez a igazi mély barátság, hogyha van, akkor azt mondod, hogy például, hogy azt mondom már most nekem, hogy figyelj, holnap után menjünk le Sajóbábonyba, és csináljunk ott egy 12 perces filmet, akkor valószínű, hogy akkor fognám magam, és elmennénk, és megcsinálnánk. Szóval, amikor azt gondol, és állítólag a 8,5 című filmnek is, amiben Mastroianni játszott, nem volt forgatókönyve, hogy ilyen rajzokat mutatott felé neki, tehát hogy akkor nem nagyon volt úgy elmélyülve abba, hogy most mit fog játszani. Felvette a fehér ringet, kiült a tekerpart, és akkor mondta, csináld ezt, és csinálta. Szóval, szóval én az már egy lelki elkötelezettségben én már nem nagyon vagyok így bajban, én úgy érzem. Tehát, hogyha nincsen komolyabb vákum az ember életében, nem lesz beteg, akkor szerintem mindig is lebegtet és érezteti magába, hogy bármikor fog tudni csinálni még sok jó dolgot.
Köszönjük szépen. Köszönjük,
ez nagyon jó végszó volt, de tényleg.
Ez a tökéletes végszó.
Ez így kiszámoltad, hogy ez csöngetve.
53 perc? Vagy egy...
Vagy 53
honnan
perc?
Honnan tudtad 53 percet beszélgettünk?
Ez a belső óra. Ez
igen.
Ezt benne hagyjuk.
Sokat forgattam. Nagyon köszönöm a meghívást.
Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Kövessetek minket a Kultúra Podcaston, fenn vagyunk az iTunes-on, értékeljetek, kommenteljetek. Az értékelés az azért fontos, mert minél több értékelés van, annál inkább előrébb sorolja a podcastot az iTunes, és minél több emberhez el fog jutni. És sziasztok!
Sziasztok!